Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban az FM 98-on.
Ez a Demokrácia most a Civil Rádióban, Sajin Mátyás vagyok, és nagyon jó társaságban ülök itt Kispesten a Forrásházban, Matolcsi Zsuzsával és Kertész Krisztiánnal, akik azért ülünk így hármasban, ők ketten két fantasztikus kezdeményezést visznek itt Vekerlén, illetve Kispesten, egy tanodát és egy zöldségkommandót. Erről fogunk részleteket hallani a következő egy órában. Ugye mind a két program a szegénységhez kapcsolódik, a szegénység témájához. Ti ilyennel foglalkoztatok mindig? Ez a szakmátok, szociális szakmából jöttek?
Nem igazán. Én pedagógus vagyok, és középiskolai pedagógusként kezdtem, és aztán egy alapítványnál dolgozom, amit úgy hívnak, hogy Demokratikus Ifjúságért Alapítvány és a Fiatalok Demokratikus viselkedéséért, tudásáért dolgozunk, hogy tudjanak vitatkozni, gondolkodni, önkénteskedni, és ennek kapcsán elkezdtünk civil szervezetekkel is dolgozni, akik fiatalokkal dolgoznak, fiatal önkéntesekkel, ami egyfajta ilyen demokráciára tanulás, hogyha itt dolgoznak ezeknél a szervezeteknél a fiatalok, és azok a szervezetek, akikkel dolgoztunk, azok pont hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségéért dolgoztak. És akkor az elmúlt 3 évben én nagyon sok ilyen szervezettel ismerkedtem meg, a Bagázsral, meg az Igazi Ügy Alapítványnál, a Toldi Tanodával, és még sok más ilyen szervezettel, és ez annyira megtetszett ez az ügy, hogy amikor, és ezt mindjárt elmeséli Krisztiánunk, a Krisztián megkeresett azzal, hogy Kispesten nem akarnánk-e a hátrányos helyzetű gyerekekért tenni, akkor úgy éreztem, hogy ehhez egy picit már lehet közöm, mert láttam annyit, meg hallottam.
De itt önkéntesként tevékenykedsz, ugye? Tehát ez nem a
munkád. Igen, ezt most itt Kispestért és önkéntesen.
Krisztián, neked hogy jött ez a dolog?
Nekem nincs közöm, én végzettségem szerint matematikus vagyok, és bár dolgoztam még egyetemista koromban családsegítőben, hasonló témakörben, tehát ott én krízisszálló lakó gyerekeknek a korrepetálása, tanítása, meg mindenféle ilyen foglalkozások vezetése, de azóta mondjuk pár évvel ezelőtt nem jutott ez eszembe.
Ráadásul ugye ti mind a ketten Kispesten Vekerlén laktok, ugye? Ezt jól tudom is. Hát aki ismeri Budapesten ezt a városrészt, a Vekerletelepet, az leginkább azt hallja róla, hogy ez egy nagyon jó környék és magas ingatlanárak. Tehát hogy jött a ti életetekbe a szegénység? Itt is van láthatóan szegénység? Vagy hol találkoztatok ezzel a problémával?
Hát természetesen Vekerlén is van szegénység, tehát ez egy, aki nem tudná, nem ismeri annyira, az egy 11 ezer lakosú kis település a Budapesten belül, tehát ennyi jómódú ember nem lehetséges, hogy legyen egy helyen, tehát természetesen vannak itt is szegények, de mondjuk olyan értelemben jogos a kérdésed, hogy az az egykori, ugye ez egy munkás kolónia volt valamikor, egy munkás telep volt valamikor, most annak a nagy része persze lecserélődött, ahogy megnőtt a státusz ennek a telepnek, és elég sok fiatal és jómódú ember költözött ide. Úgyhogy ennek Vekerlén van egy ilyen fura együttélés ezeknek a jómódú embereknek, meg egy régebbi, talán rosszabb anyagi körülmények között élő embereknek, ami egy nagyon termékeny közeg tud lenni különben, és akkor ennek a határán szerintem valahol természetes, hogy megszületik egy ilyen gondolat, hogy látjuk egymást. Meg hát Vekerle azért benne van Kispestbe, határos olyan részekkel, mint a, hát mondjuk a Havannál, akkor nem határos, de az sincs messze, de határos az Üllői útnak a túloldalán levő nagyobb lakóteleppel, ahol sok szegény ember lakik, meg vannak Kispesten is, mint hogy később beszélni fogunk róla, vannak egészen durva szegény telepek is. És ez azért látszik, hogyha jársz kehez Kispesten.
Ez valószínűleg Budapesten mindenki lát ilyen problémákat, viszont kevés emberben merül fel, hogy tenni is kéne valamit. Benned ez hogy? Tudtad, hogy mi az, hogy tanoda, amikor belevágtál, vagy csak a segítő szándék volt meg? Egyáltalán mi az, hogy tanoda esetleg, azt is egy pár szóban meséljétek el.
A tanoda, az később fogalmaztuk meg, hogy milyen tanodaszerű kezdeményezést szeretnénk csinálni. Igazából azt hiszem a korepetálás szó volt nekünk először, hogy akkor gyerekekkel foglalkozni, velük tanulni, a tanulásban segíteni őket, csak aztán hallottunk már tanodákról, ahol kicsit nagyobb a hangsúly már a gyerekvédelmen, a gyerekeknek az olyan hátrányainak a kompenzálásában, amit a jómódú családok nem adnak meg. Tehát egy tanodában azért sok mindent csinálnak a tanuláson túl is. Ott egy kis közösség van, akik társasjátékoznak, akár főznek, akár kirándulnak, tehát olyasmit csinálnak, ami a gyerekeknek más készségeit is fejleszti, mint a matematikát vagy az angolt, és ezt mi nem tudtuk még az elején, hogy kifejezetten ilyesmit szeretnénk csinálni, hanem hát akkor igen, úgy belevágok, akkor úgy volt, hogy elmentünk a gyerekjóléti, ez az, amit most már hogy hívnak, nem is tudom, van a gyerekjóléti, meg a családsegítés.
Igen, és ezt most összevonták valamilyen szociális szolgáltató.
Szociális szolgáltató központ.
És annak a vezetőjéhez mentünk el, hogyha mi ilyesmit szeretnénk csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozni, akkor erre van-e szükség, és akkor ő mondta, hogy ők már bizonyos projektekből ilyesmit csináltak, ott a családsegítőn belül kifejezetten korepetálást, és akkor erről beszélgetve indultunk el. Mondott tovább, Krisztián.
Igen, tehát az első beszélgetés, tehát az első konkrét lépés, az tényleg úgy volt, hogy mi ketten a Zsuzsával elmentünk a Vigerzsihez, a családsegítő vezetőjéhez, és leültünk beszélgetni, hogy föltérképezzük, hogy milyen azon a területen, amin mi gondolkodtunk, milyen helyzet van a kispesti szociális, tehát ezen a szociális fronton, ezen a részen.
És akkor tehát, hogy van-e rátok szükség egyetlen, az se volt egyetlen, milyen
hát mi azt gondoltuk, hogyha létezik egy szociális ellátórendszer, akkor butaság lenne nem tudni egymásról, vagy nem abba kapcsolódni. Ha vannak kapcsolási pontok, akkor miért ne kapcsolódjunk egymáshoz, civil és önkormányzati intézmény, az tök jó.
És mit is akartunk csinálni? Igen, azt hiszem a fejünkben azért az volt, hogy én is pedagógus vagyok, és a Krisztián is matematikusként, tehát értünk a gyerekekhez, és értünk a tanításhoz. Tehát azért mi valahol az oktatás volt a fejünkben, hogy ezeknek a gyerekeknek tudnánk adni valami olyat, amitől az iskolában nekik könnyebb legyen.
Ugye? Jó, tudom, mindkettőtöknek van iskoláskorú gyerekke is, ugye? Talán több is. Ezek az élmények is belejátszottak? Tehát esetleg láttátok, hogy az iskolában az osztálytársak között milyen problémák vannak, vagy hogy egyáltalán ott hogy megy ez a dolog?
Pontosan így van. Tehát igen. Tehát ez abszolút belejátszott. Egyrészt a saját gyerekeimmel látom, hogy mennyit számít az, hogy még akkor is, hogyha szorgalmas a gyerek, és elsajátítja azt, ami a tananyagban van, hogyha ezzel nincs probléma, tegyük fel, még akkor is rengeteget tesz hozzá az, hogyha otthon a motivációját fönntartod azzal, hogy színesíted azt a különben, hát nem, szóval sok esetben nem túl érdekes és száraz anyagot. Tehát, hogy van egy ilyen küzdelem, még a jó tanuló gyerekekkel is, hogy motiváltan tartsad, hogy kibírja azt az egész éves tanulást, és akkor ebből aztán oda is eljutsz hamar, hogy azt gondolod, hogy ahol ez nincs meg, ott aztán menthetetlen a helyzet, mert ahogy a kudarcok bejönnek, amik borítékolhatóak bármelyik iskolás gyerek számára, egyszerűen azért, mert elveszíti az érdeklődését, még akkor is, hogyha nagyon okos, főleg, hogyha olyan környezetben van, ahol tényleg nem áll mögötte folyton valaki, aki színesíti és terelgeti előre, akkor baromi gyorsan kihullik ebből az egész rendszerből, ő belőle nagyon hamar egy rossz tanuló válik, a rossz tanulók pedig rohamosan zuhannak lefele, mert ővelük nem nagyon foglalkozik ez a mai oktatás. Most nem a tanítókról beszélek, meg a tanárokról, mert nyilván ők személyesen lehet, hogy éppen foglalkoznak, de maga a rendszer...
Meg gondolom működik ez a megbélyegzés, hogy te vagy a rossz tanuló, és akkor... Abból már nehéz kikerülni ebből.
Én azt látom, hogy nagyon sok jófej pedagógus van, többségében úgy látom, hogy ők is elégedetlenek azzal, amit az a tempóval, amit rájuk ró ez az oktatási rendszer, és egyszerűen képtelenek ők is ezt a tempót tartani, és ebből a vonatból nagyon hamar kihullanak gyerekek, és bár nagyon fáj a szívük ezeknek a pedagógusoknak, nem tudnak utánuk nyúlni, nincs annyi idő, nincs annyi tér, nincs annyi helyzet.
És akkor visszatérve a konkrét sztorihoz, elmentetek a gyerekjóléti szolgálathoz, azzal, hogy szívesen korrepetáltok, segítetek, mi volt a válasz?
Igen, tehát azt mondták, hogy erre abszolút van szükség, és hogy meg termeket is adnának, hogyha meg tudjuk oldani, hogy 4-től 6-ig, akkor, és összeszedünk annyi önkéntest, és akkor elkezdtük ezt így végig gondolni, hogy húha, igen, hát akkor azért, hogyha akkor nekünk egy rendszerességet kéne vállalni, meg akkor ezt meggondolnánk, hogy akkor hány önkéntest tudunk még magunk mellé, milyen jó lenne, ha ezt egy csapatban csinálnánk, hogy az önkénteseknek ez egy jó élmény legyen kivel megbeszélni, hogy milyen ezekkel a gyerekekkel, mert persze ott azért elmondták nekünk, hogy azért az nem egyértelmű, hogy eljönnek a gyerekek, van annak kudarca, hogy próbálunk tanulni, de azért a heti egyszer az a matekba megpróbálok belenyúlni, és aztán abból mégse lesz az egyesből kettes, akkor az milyen, vagy, és akkor ezen itt éreztük, hogy ez nagyon jó, valami ilyesmire gondolunk, de ezt meg szeretnénk még kicsit emészteni, hogy tényleg, hogy tudunk ebben segíteni. És akkor, ahogy ott beszélgettünk, akkor még közben elkérdeztünk, hogy egyébként pedig tényleg milyen szintű szegénység van Kispesten, és akkor van-e éhezés, és akkor azért kiderült, hogy hát vannak nagyon-nagyon rossz körülmények között élő családok, effektív éhezés, azt mondták, hogy nincsen, de és akkor nem is tudom, akkor így valahogy a minőségi éhezésre kérdeztünk rá, hogy akkor, de hogy esznek a zöldséget, gyümölcsöt, és nekünk közben van Kispesten a Vekele telepen egy piac, egy ilyen őstermelői kis piac, ahol mi egyébként járunk a Krisztiánnal, és ott is vannak barátaink, és akkor pont így rájuk gondolva, meg a Budapest Bike Mafiára gondolva, akik ilyesmit csinálnak benne a belvárosban, a Szimpla piacnál, hogy megkérik az embereket, hogy egy kicsivel több zöldséget, gyümölcsöt vegyenek, és akkor ők ott a környékbeli hajléktalanoknak viszik el ezeket az élelmiszereket, vagy az ottani szegény családoknak, és akkor ez a gondolat ott elindult, hogy akkor a tanodában arról, hogy korepetálni, hogy fogunk hányan, és milyen gyereket, ezen egy picit még gondolkodnánk, de kezdjük el másnap, következő csütörtökön azt a részt megpróbálni, hogy elvigyünk zöldséget és gyümölcsöt olyan családoknak, akiket a gyerekjóléti mond nekünk, hogy ott bizony sok gyerek van, és ott bizony probléma a hétvégén az étkezés, vagy az egészséges étkezés, és akkor így kezdtük.
Tehát csak most összefoglalásképpen, hogy a Vekerlén van egy kis piac, egy termelői piac, ugye, többé-kevésbé, ami minden csütörtök délután működik. És oda ti kijártatok vásárlóként, tehát ismertétek ezt a piacot.
Igen.
És akkor az volt a terv, hogy a család vagy a gyerekjólétűtől, a családsegítőtől kapott címekre ti kivisztek zöldséget, amit ott jótékonyságból felajánlanak emberek.
Igen, tehát megint itt be ilyen kicsit, amit kérdeztél, ez a Vekerlének a picit jobb módusága, hogy tényleg be van ágyazva a Kispestbe. Itt ez a piac is egy picit drágább piac, de mert kifejezetten őstermelő, jó minőségű gyümölcsök, zöldségeket árulnak ott, és akkor ezek a picit jobb módú embereket meg lehet arra kérni, hogy tegyék meg, hogy vesznek több zöldséget, gyümölcsöt, és vagy legalábbis ez volt a feltételezésünk, hogy ez működhet, és akkor mi önkéntesen azok, akikről tudjuk, hogy kis Vekerlére lelkesek lennének, mi ezt meghirdettük, és akkor páran összeálltunk ilyen talán kezdetnek, és már 6-8-an voltunk, akik erre azt mondtuk, hogy erre csütörtökönként ebbe benne lennénk, és akkor csütörtökön ott állunk effektíve 5-től 7-ig, és 7:30-kor szétpakoljuk annak az 5 családnak a zöldséget, gyümölcsöt, és elviszük biciklivel a családokhoz.
Itt esetleg hozzátartozik a történethez, hogy a Vekerlén több civil szervezet is működik, tehát elég sok olyan ember van, aki vagy a fenntarthatóságért, környezetvédelemért, vagy kulturális, vagy társadalmi dolgokért tenni akar, és ezek szerint valamilyen módon kapcsolatban voltatok velük. Tehát akkor adva voltak a címek, és ezt hogy kell elképzelni, elindultatok és becsöngettetek, hogy jó napot kívánok, tudjuk, hogy önök éheznek, és hoztunk egy kis... De ezt most direkt provokatívan kérdezem, hogy történt ez?
Értem a provokációt. Hát úgy történt, hogy a családgondozók javasoltak családokat, volt egy lista, kaptunk telefonokat, azokat fölhívtuk, valakivel sikerült így telefonon is kapcsolatba kerülni, valakivel nem, de minden esetre a családgondozó szólt nekik, hogy lesz egy ilyen. Valószínűleg a családgondozó se pontosan tudta, hogy ez most mi lesz, meg hogy mennyi ideig tart. Mi se tettünk nagy ígéreteket, hogy most ez minden csütörtökön lesz, egyszerűen egy ilyen nem tudom, ad-hoc akciónak is tűnhetett, és akkor az első alkalommal az egész csapat, akit összeverbúváltunk, volt egy lelkes mag. Együtt elmentünk a családokhoz, sorba jártuk őket, bemutatkoztunk, hogy mi vagyunk ezek, ezt fogjuk csinálni, amennyire tudunk csütörtökönként, meg fogunk jelenni kb. Ebbe az időpontba, és hozni fogunk zöldséget, meg gyümölcsöt, jó ez nekik. És akkor mondták, hogy ez nekik nagyon jó. És akkor innentől fogva kialakult egy rutin, hogy minden csütörtökön valaki van a piacon, és úgymond standol, tehát fogadja az adományokat, illetve hogyha valaki új arcot lát a piacon, mondjuk ez főleg az elején volt érdekes, akkor elmesélnek, hogy mivel foglalkozunk, kik azok, akiknek segítünk ilyen módon, és elmagyarázza a szisztémát, és akkor vannak a futárok, az úgynevezett futárok, akik pedig fél hétre érkeznek, oda jönnek biciklivel, és fölveszik az összegyűjtött árut, és akkor megadott címekre, az általuk már különben ismert címekre kibicikliznek.
Már itt összeállt a történet, és kezd nagyon izgalmas lenni, úgyhogy tartsunk egy kis szünetet egy zenével.
Nekem se könnyű, ezt tudhatom rég, belőlem is csak úgy dől a hülyeség. De most valami más is kiakadt, valami úgy fúrja az oldalamat, tudom miért. Valaki forgatja bennem a kést. Csak a vér össze ne kenje, ahogy forgatja bennem a kést. Mi ez a hang, én föl nem fogom ésszel, a mániám mono, a képzetem kényszer. Hangot hallok, ami nem az enyém, nem az én hangom és nem az én zeném, de szép. Valaki forgatja bennem a kést. Csak a penge el ne törjön, ahogy forgatja bennem a kést. Na most mi jobb, hogyha nevetek, vagy ha sírok, vagy ha kiszököm magamból, és futok, ahogy bírok, vagy ha megállok itt a falnak dőlve, ami szétgurult, az csak én szedhetem össze, ennyi kész. Valaki forgatja bennem a kést. Csak a csuklója ki ne menjen, ahogy forgatja bennem a kést.
Ez a Demokrácia Most a Civil Rádión, Sain Mátyás vagyok, két vendégünk Matolcsi Zsuzsa és Kertész Krisztián, akik a Vekerle telepen, illetve Kispesten tevékenykednek, egy tanodát csinálnak, és az úgynevezett Vekerlei Zöldségkommandót. Erről a két témáról beszélgettünk már negyed órája. Egy fél szóval említettük, hogy a Vekerle telep olyan szempontból egy viszonylag egyedi városrésze Budapestnek, hogy elég sok civil kezdeményezés működik, elég nagy hatékonysággal. A Vekerlei társaskör, én nem vagyok Vekerlei, bár itt a környéken élek, de ahogy látom, ők inkább a helyi identitás, a lokálpatriotizmus, ez a történelmi múlt, ami számukra nagyon motiváló, illetve van egy átalakuló Vekerle nevű civil szervezet, mozgalom. Vagy társaság, mozgalom, akik meg a fenntarthatóság egy olyan életmód kialakítása még a városban is, ami egy fenntarthatóbb világ felé vezet. Tehát, hogy amit szeretnék kérdezni, hogy ti ezekben a dolgokban részt vettetek, és valahogy ez a civil alap, vagy ami mögöttetek áll, ez a háttér, az ismerettség, a többiek, ez adott erőt ahhoz, hogy így tovább lépjetek?
Jó a kérdés, értem. Igen. Én amióta itt lakunk Vekerlén, mi 2004-ben költöztünk ide, én egyből észleltem, hogy ez egy teljesen másik közeg, mint ahonnan mi jöttünk. Nem tudtam előtte, csak azt láttam, hogy ez egy kertvárosi környezet, de azt nem tudtam, hogy itt a háttérben egy csomó ember önkéntesen nagyon sok szabadidőt rááldozva valamit csinál. Azt most, hogy mit, az egy ilyen szempontból nem annyira érdekes kérdés, de aztán ebbe, ennek bizonyos részeibe én is bevonódtam, akkor ez a Vekerlei társaskör körvonalazódott, voltak ennek nagyon komoly motorja, akik most is azok a társaskörön belül, és akkor leginkább, ahogy mondtad, ez a műemlékvédelem, ilyen értékvédelem, vagy zöldesítés, ez a kert ápolás, ez tartozott ebbe. Ilyen önkéntes munkák, például szemétszedés, vagy egy térnek a felújítása, fa, vagy virágültetés, ilyesfajta önkéntes munkákban nagyon hamar részt vettem, és ez nekem egy nagyon jó élmény volt, mint hogyha mindig erre vágytam volna, hogy így a családom, vagy a saját közegem ne az ajtónál fejeződjön be, hanem úgy nagyobbra növeljem valamilyen hagymahéjszerűen, hogy még ez is az enyém, meg még ez is.
Ez nagyon izgalmas volt, ez a fél mondatod, ami talán nem is volt tudatos, hogy mindegy, hogy mit szinte. Tehát lényeg az, hogy emberek helyben együtt tevékenykednek azért, hogy valami más legyen.
Igen, és aztán utána ebben az önkéntes jellegű munkában nekem nagyon tetszett, utána megjelentek az én preferenciáim is, hogy engem inkább ez a fönntarthatóság, a zöld gondolat ez érdekel, és akkor meg is találtam azokat az embereket, akik ezeken a civil mozgalmakon belül inkább ezzel foglalkoztak, akkor még nem átalakuló Vekerlének hívták, ez később kapta ezt a nevet, de ugyanazokról az emberekről van szó, és ott kezdtem el tevékenykedni, mindenféle önkéntes dologba belevágni, és ez a tapasztalat, amit ott szereztem, az úgy érzem, hogy nagyon könnyen konvertálható egy teljesen más területre.
Ez szerintem a hallgató is, meg én is nagyon erősen ugye bele tudjuk élni magunkat, hogy élünk egy városnegyedben, nem nagyon beszélünk senkivel, nagyon nehéz elkezdeni bármit is. És gondolom nálatok pont ez az izgalmas, hogy már van egy társaság, akiben benne van az, hogy csináljunk valamit. Te is ezeket élted meg?
Nekem meg az volt a nagyon érdekes, hogy én ezt tanítom fiataloknak, hogy helyben vegyenek észre problémákat, tehát amikor a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál dolgozom, akkor pont ebben ezt mondjuk, hogy azt kéne megtanítani valahogy a fiataloknak, hogy látnak egy problémát, akkor higgyék el, hogy arra nekik lehet válaszuk, higgyék el, hogy ez egyedül nem fog menni, és azért tanuljanak meg csapatban működni, és keressenek válaszokat, és merjenek tenni, és hozzanak így változásokat, és akkor ezt mindig tanítjuk, de úgy egyikünk se vágott be a saját környezetébe, önkénteskedünk itt, de pont én se találtam még erre egy konkrét saját élményt, és akkor ezért volt fantasztikus, amikor Krisztián megkeresett, meg amikor így is megismerkedtem egyre több emberrel a Vekerlén, akik ilyesmiket csinálnak, hogy de hiszen ők pont ezt csinálják, és ez a közös nyelv is megvolt valahogy, amit mondta Krisztián, hogy ezekből a civil tapasztalatokból valahogy az nagyon jó, hogy akkor azok az emberek valahogy már értik azt, hogy, uh-huh. hogy mik lehetnek a buktatók, mik az örömök ebben, és ezért tudott ez ilyen jól elindulni.
Kanyarodjunk vissza esetleg a konkrét történethez. Ott tartunk, összefoglalom azoknak is, akik esetleg közben csatlakoztak be, hogy szemet szúrt nektek, hogy illetve nem is így mondom, ugye a szegénységgel kapcsolatban szerettetek volna valamit kezdeni, alapvetően egy ilyen korrepetálós ötletetek volt, hogy a gyerekeknek nyilván szüksége van egy kis iskolán túli foglalkozásra. Ennek kapcsán eljutottatok a kerületi hivatalos szervekhez, a gyerekjóléti szolgálathoz, családsegítőhöz, és hát kiderült, hogy itt bizony komoly szegénység van minőségi éhezés szinten is akár, és ebből jött az ötlet, hogy akkor a piacon gyűjtötök zöldségeket, és kiszállítjátok családoknak. Azt mondtad, hogy egy csomó címet kaptatok, akikhez, vagy nem tudom mennyire csomót, mennyi címet, hány emberből, azt is mondtad, hogy 5 családhoz szállítotok ki, hát, rendszeresen, akkor... hogy zajlott ez?
Mi akkor azt gondoltuk, hogy azt hiszem, hogy 4 családra satszoltunk, hogy nem akartunk, de nem tudtuk, hogy mennyi lesz, és akkor megsatszoltuk, hogy körülbelül 4-et, az, ami szerintem ilyen reális satsz is volt.
Tehát gondolom az is egy szempont lehetett, hogy ha már visztek valamit, akkor az egy olyan mennyiség legyen, aminek értelme is van.
Igen, a koncepció az különben az a már említett Budapest Bike Mafiától jött, tehát nekik volt egy azt hiszem a Vacsi nevű programjuk. Volt nagyon hasonló, mint ez, tehát, hogy amiben szerintem a kritikus pont az, hogy nem mindig más családnak, hanem hogy egy hosszabb távon, kiszámítható módon, kiszámítható időközönként, ugyanannak a családnak. Tehát valami olyasmit betenni egy családba, mint egy, nem azt mondom, hogy egy még egy keresőláb, mert annyi nem, nyilván nem, de valami, amire lehet számítani. Csütörtök, jön a zöldségkommandó, hoz annyi zöldséget, gyümölcsöt, amiből mondjuk pár napig ezt el tudom látni a családot, gondolja a háziasszony. Tehát, hogy nekünk ezt tetszett meg benne, hogy ez az állandóság, ez valahogy nagyon jófajta segítség lehet.
Magyarországon és biztos máshol is van egyfajta szemlélet a szegénységgel kapcsolatban, hogy mert biztos nem dolgoznak, meg elköltik a pénzt hülyeségre. Anélkül, hogy nagyon beleturkálnánk ebbe a dologba, ezek az emberek, akikkel ti kapcsolatban vagytok, miért szegények? Ez milyen fajta szegénység?
Hú.
Ez egy talán nehéz kérdés.
Igen, főleg, hogy tényleg nem olyan háttérből jöttünk, hogy mi erről tanultunk volna, tényleg, és pont ezért ezt, hogy ők miért szegények, és...
Most csak így, hogy példákat még bedobjak, ugye lehet valaki szegény azért, mert elbukik egy kölcsönt, vagy egy lakáshitelt, van a jövedelmi szegénység, hogy egyszer nem keres annyit, amennyibe az élete kerül, tehát hogy körülbelül hova tegyük ezt a dolgot?
Hát azért ilyen lehet, hogy mi is itt csak akkor példákat tudunk. Az biztos, hogy a családsegítőn azt hiszem, hogy azért a legnehezebb sorsú családokat adta nekünk, tehát hogy így tehát ilyen tényleg nagyon nehéz sorsú családokhoz kerültek, és náluk hát tényleg nem tudok, példákat tudok mondani, az egyik családnál anya otthonba élt korábban az édesanyja, mert ahol laktak, az ő édesanyjáé volt, és azt a lakást aztán valahogy mikor megörököltek, kiderült, hogy nagyon nagy tartozás van rajta, és akkor egyszer csak ott maradt a gyerekekkel lakás nélkül, talán a férje vagy párja már nem is volt a képbe, és akkor 3 gyerekkel anya otthonba került, és akkor az anya otthonba éltek egy pár évig, ott megismerkedett ez alatt az idő alatt egy férfivel, és ezzel a férfivel itt Kispesten valami pici kis sufniszerű lakásba költöztek, és ő ott van a 3 gyerekkel ebben a tényleg nagyon szegényes környezetben, és neki most úgy nem volt munkája, a férfinek voltak, ezt a Krisztián szokta tudni, milyen jól, nagyon jól elmondani, hogy, hogy milyen ilyen napszám munkában dolgoznak ők, amiből nem lehet megvenni többet, mint
amit. Hát, hogy igazából gondolom sok példát láttok arra, hogy viszonylag könnyen bele lehet csúszni ilyen nagyon nehezen megoldható helyzetekbe Magyarországon. Na jó,
hát, igen, tehát például most maradva ennél a példánál le lehet ezt számokra is bontani. Tehát, hogyha elképzelünk egy iskolázatlan házaspárt, akinek mondjuk a férfi tagja, aki komoly fizikai munkára képes, az elmegy ma Magyarországon, ugye itt csak szürke gazdaságról vagy fekete gazdaságról beszélünk, tehát nagy részt. Tehát elmegy mondjuk az építőiparban ilyen feketébe dolgozni, az azt jelenti, hogy segédmunkásként mondjuk a maximális, amit kaphat, az 10.000 forint per nap, de természetesen ezek nyilván nem azt jelenti, hogy egy hónapban 20 napot feltétlenül tud dolgozni, jó esetben igen, jó esetben, rossz esetben nem. Mindenki kiszorozhatja, hogy akkor ez mennyi pénz jelent. Ugye, hogyha Budapesten mozog, akkor valahogy el kell jutnia oda, nyilván kocsia nincsen, tehát valami bérletet vagy valamit kell vásárolnia, tehát ezek a költségek mind lejönnek, és akkor ez egy teljesen kiszámíthatatlan, tervezhetetlen dolog, mert ugye építőiparról beszélve, természetesen itt tavasz és nyárról beszélünk, ősztől beszűkül az egész, nekik arra félre kell tenni, ami vagy sikerül, vagy nem, akkor rengeteg problémát jelent ezekben a házakban a tüzelés, mert ugye ezek nagyrészt fatüzeléssel működnek, azt is nagyon nehéz beszerezni.
Álbérletben. Tehát tipikusan ugye anya otthonba, vagy egyáltalán hova kerülhet, tehát nincs lakás, tehát albérletet kell fizetni, rezsit kell fizetni. Na, tényleg, tehát nagyon-nagyon-nagyon lehezen jönnek ki ezekből a pénzekből, és tehát nem azt látjuk, hogy nem dolgoznak, vagy hogy, hanem azt látjuk, hogy próbálnak, keresnek munkát, valakinek éppen van, akkor épp az asszonynak van, akkor ő jár el takarítani, akkor ő jár, reggel fél hatra megy, és akkor ő van kettőig, és akkor itt is az is tényleg kiderül, hogy a gyerekeknek miért is van nagyon nagy szüksége arra, hogy ilyen egyéni figyelmet meg törődést kapjanak, mert ezekben a munka mellett nem, hogy nem tudnak mindenfélét megvenni belőle, hanem még a gyerekekkel sincsen lehetőség lenni.
És akkor, amit hallottatok meg, amit gondoltatok, hogy igen, nagy szüksége van ezeknek a családoknak egy kicsit jobb minőségű élelmiszerre, vagy egyáltalán több élelmiszerre, ezt igazolta az élet. Úgy látom az arcotokon, hogy bólogattok. De igazából már túlléphetünk ettől a dologtól. Az izgatna engem nagyon, hogy milyen kapcsolatba kerültetek ezekkel a családokkal. Ugye 5 család az egy olyan véges szám, nem olyan, mint egy családsegítő, aki több száz családhoz jár. Kialakult valamilyen mélyebb szintű kapcsolat? Súsa nagyon bólogat.
Hát igen, tehát tényleg ez vezet aztán a tanodához, hogy igen, tehát mi ezekkel a családokkal minden csütörtökön, amikor oda kimentünk, akkor beszélgettünk velük, megkérdeztük, hogy mi újság, elmesélték, hogy romlott el most a frigider, és mit tudunk ebbe segíteni. Megkérdeztük az ott szaladgáló gyerekeket, hogy mi újság az iskolába. Éppen kiderül, hogy melyik verset kell megtanulni, még az is fölmerült, akkor ott rögtön leültünk, és akkor átnéztük azt a verset, és volt egy kisfiú, aki történelemben bukott meg nyáron, és vagy az év végén, és akkor nyáron vele, akkor ezekkel a csütörtökökön túl még egyszer-kétszer oda mentünk, és akkor történelmet tanultunk. Tehát, hogy nagyon is kialakult. Nagyon szeretnek ezek az emberek, vagy nagyon szívesen mesélnek, szívesen mesélik, hogy mi nehéz, hogy miben lehetne. De nem csak, segítséget kérnek, egyszerűen csak mesélnek róla, hogy nehéz. Igen. Tehát bekerültünk, valaki mondta, írta egyszernek, hogy akkor mi most szociális munkások vagyunk-e, és hogy nem mondjuk, hogy azok vagyunk, és nem is akartuk ezt mondani, de valóban bekeveredtünk egy ilyen szerepbe, ahol ezért az 5 családért érzünk egyfajta felelősséget is, és keressük, hogy mi az a támogatás, ami valóban támogatás, ami nem annak ellenére, hogy ez most zöldség és gyümölcs, ezt mindenképp visszük, nem várunk érte semmit, mert ezt is ugye, ez is felmerült, hogy akkor mennyi ideig támogassunk egy családot, ez lenne a következő kérdés, hogy másfél éve dolgozunk, hogy lettek-e új családok, vagy nem, és ez nekünk is dilemma volt, hogy ugyan hosszú távon el, de akkor támogatunk egy családot, de akkor, hogy ez a jó-e? Nem is tudom erre, mit is gondolunk erről, hogy most, hogy meddig vigyünk el egy családot. Megmaradtak ezek a családok, mert annyira közös, annyira jó kapcsolat alakult ki.
Esetleg még ezt a zöldségkommandós témát kerekítsük le azzal, hogy ugye ezt nem ketten csináljátok, hanem vannak társaitok, akik kiszállítják, vagy lehet, hogy ti is szállítotok. Hányan vagytok ebbe benne, és körülbelül ez mit igényel azoktól, akik ebben benne vannak, mennyit tesz bele egy ember, vagy bármit, amit szívesen elmesélnétek erről?
Igen, szerintem olyan jelenleg olyan 7-8 ember dolgozik aktívan ebbe. A legfiatalabb az egy 7-es fiatalember, nagyon lelkes, és nagyon önálló. Sokszor egyedül ő nyit a piacon, és gyakorlatilag egy órán keresztül egyedül viszi a boltot. És korábban volt egy bekerlei hölgy, aki meg szerintem ilyen 60 körül
van.
Tehát, hogy ez a korosztály.
És hát például a Facebook oldalatokon van egy kis videó, ahol meg lehet tudni néhány információt. Ott meséltek valakiről, aki minden héten hoz különböző árucikkeket, amit direkt azért vásárol, hogy valakinek jó legyen. Az talán a videóban hangzik el szintén, hogy kapcsolatban vagytok egy ilyen ládás, hogy mondják ezt a dolgot? Tehát egy termelő,
igen, biodobozos rendszer.
Biodobozó, és abból is kaptok. Tehát hogy kik támogatnak titeket?
Igen, tehát akkor visszatérve, hogy operatíve hogyan megy, ez úgy megy, hogy körülbelül 4-5 körül kezd valaki a piacon, van egy standunk ugyanúgy, mint az összes árusnak, ott van egy molinónk, mi vagyunk a Vekerre, egy zöldségkommandó, ott a vásárlók és az árusok is már nagyon jól ismernek minket, szerintem elég jó a viszony, és van egy ilyen kicsit ilyen házigazda jellege most már szerintem, hogy mi ott így otthon érezzük magunkat. Tehát valaki nyit, ott úgymond standol, ez leginkább mostanság már nem annyira azt jelenti, hogy el kell mondani újra és újra, hogy mit csinálunk ott, mert nagyjából azok, akik idejárnak, tudják, hogy mit csinálunk, hanem átvenni a adományokat, kicsit beszélgetni, tehát van egy ilyen igény az emberekbe, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy mit csinálunk, vagy egyéb dolgokról. Uh-huh. És akkor ehhez jött egy kiegészítő tevékenységként az, hogy volt korábban a Vekerlen egy ilyen biodobozos rendszer, amit a Zsámboki Biokert csinált, ott csütörtökönként ilyen előre megtermelt dobozokat hozott a vásárlóinak, de számára ez terhes volt, nem tudott ember kiállítani, az a csapat, aki ezzel foglalkozik, és fölmerült, hogy akkor mi szívesen csinálnánk ezt, tehát akkor most ezt csináljuk, hogy mi lettünk az átvevő pont, tehát amikor a Biokert leszállítja a csütörtökön a piacra a dobozokat, akkor nálunk lehet átvenni, tehát mi tartjuk az ügyeletet. Cserébe minket támogat a Biokert egy-egy kosár zöldséggel, gyümölcsel idényszerűen, tehát ezt a tevékenységet, amit mi aztán továbbadunk a családoknak. És ezen kívül, még amit nem említettük, hogy egy idő után aztán az árusokkal is, vagy a termelőkkel is olyan jó viszony kerekedett, hogy az is kiderült, hogy ami ott keletkezik maradékárú, tehát amit a termelő már nem viszel, mondjuk két nap múlva már nem tenne ki a pultra, az szintén odaadja nekünk. Tehát van egy ilyen élelmiszermentő része is, ami most már azt mondom, hogy igazából valószínűleg több, mint amit a vásárlók odahoznak. Időnként, mondjuk tavaly nyáron például olyan mennyiségek keletkeztek, hogy az öt családon kívül, akiket bőségesen elláttuk, még egy nagy szociális intézménybe is markáns mennyiséget sikerült szinte minden héten vinni. Egy olyan otthonba, egy ilyen a Pest Erzsébeten van egy anyaotthon és családok átmeneti szállója, és ott nagyon sok ember lakik, és hozzájuk hordtunk. És most is ez van különben, hogyha egy olyan mennyiség összegyűlik nagyobb, ami dömpingszerűen, tehát nagyon sok saláta hirtelen, nagyon sok retek, akkor az oda megy, mert ott van ember, aki megeszi ezt.
Hallgassunk egy kis zenét, és utána még lesz egy 10 percünk a tanodáról is beszélgetni.
Kivott a cipőcskémből? Kievett a nagymamából? Jó, most az egyszer még ez elment. De ebből nem csinálunk rendszert. Az erdőcskébe kihajolt a veszőcskémre. Jó, most az egyszer még ez elment. De ebből nem csinálunk rendszert. Kámba. Jó, most az egyszer végez elment. De ebből nem csinálunk rendszert.
A Demokrácia Most a civil rádión, Sain Mátyás vagyok, két beszélgetőtársam, Matolcsi Zsuzsa és Kertész Krisztián, Kispesten vagyunk, és a Kispesten működő tanodáról és Vekerlei zöldségkommandóról beszélgetünk. Nagyjából odáig eljutottunk, a zöldségkommandót elmeséltétek, a Vekerlei kispiacon felajánlott zöldségeket és egyéb élelmiszereket szállítjátok ki 5 családnak, illetve ha marad felesleg, akkor még máshova is jut, szociális intézményekbe. És meséltétek, hogy ezzel az 5 családdal komoly kapcsolat alakult ki, és az eredeti tervetek, hogy korepetálást, vagy hát egyfajta tanodai működést valósítsatok meg, az végül is ezáltal jöhetett létre, hogy ezzel az 5 családdal olyan mélységben megismerkedtetek, hogy az ő gyerekeikkel indult a tanoda, hogyha jól értem.
Igen, mert tehát ez gyakran probléma, ahogy ezt Krisztián is mondta, hogy korábban dolgozott ilyen tanodaszerű helyen, meg én is úgy láttam, hogy ez gyakran úgy van, hogy a gyerekek szívesen jönnek, de azért kell egy kis motiváció, és azért csak végül nem biztos, hogy elindulnak, vagy a szülők is elfelejtenek úgy szólni. Tehát nekünk nagyon fontos, nagyon jól jött, hogy ezeket a családokat megismertük, és ezért úgy éreztük, hogy ha most már így egy fél év után mi azt mondjuk, hogy igazából ez szombatonként szívesen látnánk a gyerekeket egy együttlevésre, aminek része lesz a tanulás, akkor eljönnének el, akkor a gyerekek is azt mondták, hogy eljönnének, és a szülők is úgy tűnt, hogy ez nekik, hogy ezt értik, hogy ennek lehet értelme. Vagy
igen, ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen kis gyerekek, általános iskolás gyerekek, tehát ők a szüleik beleegyezése nélkül nyilván nem vehetnek részt semmin, tehát gondolom, hogy a szülőkkel kell az ilyen szituációban először valamilyen kapcsolatot felvenni.
Igen, mert gyakran, hát viszont gyakran az van, hogy a családsegítő, vagy az iskola látja úgy, hogy hát ezeknek a gyerekeknek kéne segítség, és akkor szólnak nekik, hogy akkor mehettek ide, vagy mehettek oda, és nem mindig megy el a gyerek, mert azért az iskolában lévő kudarcokat nem biztos, hogy kívánja ő az délután majd még valami hasonló tanárral ezt így megismételni, és akkor nekünk ezzel azért volt ez nagyon jó, hogy nem úgy alakult ki, hogy akkor hozzánk lettek irányítva a gyerekek, hanem már ezek a megismert gyerekek kell tudtunk elkezdeni dolgozni.
És akkor hogy mióta csináljátok a tanodat, és hány gyerekkel, és hogy néz ez ki, tehát hogy kell elképzelni, ez 3 óra szombatonként, ugye?
Igen, szerintem októberben kezdődött, tehát 2016 októberében, és szombatonként van 2-5-ig, tehát ez egy ilyen kis kapacitású tanoda, igazából ez egy kicsit túlzás tanodának nevezni, tehát ez egy szerény tanoda. Ennek különben az az oka, hogy ebben a tanodában mindenki önkéntes, tehát senki nem kap ezért semmilyen juttatást, és mindenkinek különben van munkahelye ezen kívül, tehát hétköznap van egyéb dolga.
Azt jól sejtem, hogy nincs is elvárás felétek, tehát hogy Mármint, hogy nem kellett regisztrálni, nincs semmilyen hivatalos elvárás, hogy egy tanodának milyen eredményt kell. Tehát ti önkéntesként foglalkoztok néhány gyerekkel, igen, és ez többé-kevésbé beleillik abba a módszertanba, amit tanodának szoktak nevezni, ezért így neveztétek el.
Igen, mm-hmm. Szerintem az elnevezés inkább egy olyan önazonosítás, mm-hmm, hogy mi is ennek, ilyennek gondoljuk magunkat, olyannak gondoljuk, olyanok szeretnénk lenni, mint azok, akik ezt szerintünk jól csinálják.
Mit csináltok itt a tanodában? Egyrészt most itt egy pingpongasztalra támaszkodunk éppen a beszélgetés közben, tehát nyilván pingpongasztok, de gondolom...
Például forgózunk, de annyi ütőnk nincsen, amennyi kéne, úgyhogy a gyerekek egy része, vagyis hát a felnőttek egy része is vágódeszkával, ahogy az kell.
És a korepetálás része, ami az eredeti ötletetek volt, az hogy megy? Tehát a 3 órából valamennyi mindig kötelezően iskolai jellegű, és honnan tudjátok meg, hogy mire van szükség a gyereknek? Hogy működik ez?
De rögtön az elején kigondoltunk egy menetet ebben a 3 órában, amit többé-kevésbé tudunk is tartani, de, és az úgy épül föl, hogy ide jön, hát olyan 10 gyerekkel indultunk, és akkor gyorsan kiszámoltuk, hogy azért mi szeretnénk egyéni foglalkozást csinálni, mert ez volt az alapötlet, tehát ehhez kéne 10 felnőtt, leginkább nem fog minden felnőtt eljönni minden szombaton, úgyhogy igazából 20-30 felnőttre lenne szükség ahhoz, hogy minden alkalommal, ahány gyerek van, annyi felnőtt is legyen. De furcsa módon ezt, nem tudom, furcsa, sikerült kicsit megvalósítani, nem csak a vekkelei önkéntesekből, hanem én tanítok az egyetemen, az ELTE PPK-n, ahol egy kolléganőm tanít a tanítóképzőn, és ő azt mondta, hogy az ő kurzusát ő felajánlja arra, hogy a tanítóképzős hallgatók, ha ide jönnek kötött számban, meg kötött óraszámban hozzánk, akkor ezért kurzust tudnak kapni, kapnak felkészítést, járnak hozzánk, a végén van feldolgozás, de így majdnem 10 egyetemi hallgató is becsatlakozott a munkába, és akkor így aztán megvalósul az egyéni foglalkozás is, tehát találkozunk, kezdünk egy ilyen nyitókörrel, ki hogy van, és általában elkezdjük a tanulásra, hogy azon túl legyünk meg, hogy, és aztán lássuk, hogy mennyi idő van a játékra, és az egyéni tanulás van, szerencsére ebben az épületben, ahogy szombaton tudunk lenni, itt sok kis terem van, és ezért szét tudunk ülni különböző. És a gyerekek vagy hoztak házi feladatot, vagy nem mindig hozzák el, és akkor kell nyúlni a kreativitáshoz, és a más tanodáktól már elkérhettünk ilyen feladatlapokat, hogy szövegértés tudjon működni, meg ilyen logikus gondolkodást próbálunk, és ha van lehetőség, akkor házi feladatot, és akkor ha megvan ez a tanulás, akkor utána játszunk, sportolunk, társasjátékozunk, és mindig főzünk, mert van itt egy konyha, és akkor most éppen muffint csináltunk, de van, hogy kokuszgolyót, bármit, mert az evés is lényeg, és sajnos ez ugyanúgy egy kicsit a szegénységhez kapcsolódva, nyilván fontos, hogy legyen uzsonna, ez egyfajta motiváció is, de egy örömforrás is.
Fiúk, lányok vegyesen járnak, tehát?
Igen.
És gondolom, ők nem ismerték korábban egymást. Már csak az alapján gondolom, hogy a családsegítőtől kaptatok címeket, tehát nem feltétlenül egy utcában laknak.
Igen, bár az is érdekes, hogy az, amiben ugyanabban az iskolában járnak, ami jellemző kicsit az oktatási rendszerre, hogy bizony Kispesten is egy-egy iskolában gyűlnek össze a nehéz sorsú gyerekek, és ők egy ilyen iskolában jönnek, tehát a legtöbben egy iskolában járnak, de nem ismerték egymást, és ez is fontos volt, ez a közösségépítés, hogy nekik ebben legyen tapasztalatuk, hogy egymáshoz tartozzanak új játszokat.
Az iskolával van kapcsolatotok? Tehát elmentetek mondjuk beszélni az osztályfőnökkel, hogy ti felajánljátok ezt a segítséget, és esetleg ő is mondjon valamit, hogy mire volna szerinte szükség. Meg ehhez kapcsolódik esetleg az a kérdés is, ami nem tudom, hogy október óta mérhető-e, hogy értetek-e konkrét sikert, hogy esetleg a tanár visszajelzett, hogy fantasztikus fejlődésem van. De nyilván nem várunk, nem vár el senki ilyet egy október óta elkezdődött dolog.
Nagyon intenzív kapcsolat nincs az iskolákkal. A problémások, tehát azoknál a gyerekeknél, akiknél úgy éreztük, hogy vagy a visszajelzésekből úgy látszott, hogy a legnagyobb probléma, tehát minden idejáró gyereknek probléma a tudás megszerzés, de nem minden gyereknek, nem minden gyerek bukdácsol mondjuk. Tehát aki bukdácsol, annak az egy plusz, hogy mondjam, egy objektív nehézség, amin át kell lépni. A többiekkel is van értelme tanulni, vagy vagy tudást átadni, de számukra ez egy plusz dolog, és akkor azokat, akik ennyire bukdácsolnak, azoknak a tanítóit megkerestük, vagy tanárait telefonon. Többségében nekem nagyon jó tapasztalatom volt egyfelől, tehát hogy örültek annak, sok esetben hallottak már a gyerekektől arról, hogy ide járnak, és ezt örömmel üdvözölték, ez mindenhol megvolt. Abban nekem volt egy kis hiányérzetem, hogy azért van olyan pedagógus, aki meglepő módon nem túl sokat tud a diákjáról. Tehát van olyan gyerek, aki hozzánk jár, hogy a tanára, bár sok tantárgyból, sőt az osztályfőnökével, akivel beszéltem, az osztályfőnöknek a tantárgyából is nagyon rosszul szerepel. Olyan inadekvát dolgokat mondott a telefonban nekem, hogy például, hogy tudja, mondtam neki, hogy kérdeztem tőle, hogy tudja, hogy milyen környezetből jön ez a kisgyerek, vagy milyen az a családi körülmény, és akkor azt mondta, hogy ú, igen, tudja, hogy ez borzasztó, és hogy tudja, hogy milyen nehéz egy olyan helyen jól teljesíteni, ahol a szülők nem várnak el semmit. És akkor egy pillanatra meg is ütköztem, és mondtam is neki, hogy hát ez nem az a helyzet, amikor nem várnak el semmit, hanem hogy nincs asztal. Tehát, hogy annyira nem jó helyre lőtte be, hogy mi a probléma valójában, hogy mint hogyha nem is ebbe a világba mozogva.
Hát ez azt hiszem, hogy a tipikus hozzáállás a szegénységhez, ez a hibáztatós hozzáállás.
Hogy... Nem volt igazán, nem mondom, hogy igazán nagyon hibáztató volt, tehát volt benne valamiféle megértés, de a probléma súlyát azt nem a helye lőtte be. Tehát, hogy ez olyan, mint egy... Nem tudom, tehát nem tudok jobb példát mondani, mint hogyha egy autóra azt mondanád, hogy hát nagyon rossz a festése, meg itt-ott pattogzik a festék, és akkor mondanád, hogy de ez az autóval nem az a gond, hanem hogy nincs kereke. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire máshogy beszéltünk. Uh-huh. És a beszélgetés végére se igazán sikerült. Tehát nagyon örült, nagyon lelkes volt, hogy ezt meg ezt csináljuk, el is mondta, hogy mire készüljünk föl, meg a következő héten milyen témazáró lesz, de az valahogy nem ment át az üzenet, hogy itt azért elég komoly ez a szakadék, ami mondjuk között a fiúk között és az osztálytársai között van. Mert azt mondta a tanárnő, hogy különben az osztályban nincs, tehát ennyire durván szegény gyerek nincsen más. Uh-huh. Akkor nem beszélve arról, hogy mondjuk ezeknek a gyerekeknek egy részének például, tehát konkrétan az étkezés is gond, mert mondjuk nincsenek befizetve, és a szülők nem is intézik el hosszú időn keresztül, most mindegy is, hogy milyen okból, az, hogy megkapják az ingyenes étkezést, és ezért lelkes pedagógusokon múlik az, hogy ők kapnak-e ebédet, hogy lecsippentenek a másokéból egy kicsit, és azt úgy átcsoportosítják. Tehát, hogy ilyen problémákkal küzdenek.
Uh-huh. De egy pár perc maradt hátra az adásból. Van-e valami fontos, amiről még beszélnétek? Illetve arra volnék kíváncsi, hogy hogyan látjátok a jövőt? Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a szabad időtökből önkéntesen csináljátok. Tehát nem tudom, van-e tervetek, ezt annyit ad nektek vissza motivációba, hogy ezt örömmel akármeddig, vagy ezt lehet valamilyen szinten még, hát csúnya szó, de intézményesíteni, és bevonni még másokat. De egyáltalán maradhatunk ott is, hogy miről beszélnétek még szívesen ebben az egy-két percben.
Nem, hát igazából csak erre reagálnék, hogy a tanárok vajon látják-e, vagy tényleg az ennyire nehéz sorsot, az ennyire kicsi lakást, az ennyire élhetetlen körülményeket, és hogy és az kicsit a jövő is, tehát ez, hogy a tanítóképzős hallgatók tudnak nálunk dolgozni, azért ez igazából egy uh-huh. nagyon izgalmas terület, mert fél évente remélhetőleg nyitjuk föl valahány tanárnak a szemét, vagy adunk neki arról tapasztalatot, hogyha majd az ő osztályában lesz ilyen gyerek, akkor tud erre gondolni, hogy esetleg az a baj, hogy éhes, vagy az a baj, hogy nem volt otthon semmi, amit ahova leülhessen az ágy szélén kívül. És akkor szerintem ezt azt gondoljuk, hogy ezt így még folytatjuk így, erre ezért jók is a hallgatók arra, hogy ők is mindig új szemszöget hoznak be, új emberek, tehát forognak így körülöttünk önkéntesek, sokat tanultunk, sokat hibáztunk, ezt most kezdtük, ez az első év volt, sok tanulság van, tehát az, hogy van itt még mit úgy csiszolni, hogy jövőre szerintem azért picit máshogy fogjuk kezdeni, sok mindent fogunk újra gondolni, azt hiszem, de hogy csinálni, csináljuk, az valószínű.
Többé-kevésbé lejárt az időnk. Én van egy olyan érzésem, hogy mi fogunk találkozni, ezt vehetitek fenyegetésnek. Nagyon jó lenne visszatérni erre mondjuk egy év múlva, és megnézni, hogy hogyan mennek ezek a dolgok. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Demokrácia Most. Matolcsi Zsuzsával és Kertész Krisztiánnal beszélgettünk a kispesti tanodáról, illetve a Vekerlei Zöldségkommandóról. Még egy utolsó mondatként, a Facebookon látható erről valami, ugye, bárki számára. Mondatok két kulcsszót, hogy hogy lehet erre rákeresni?
Van a Vekerlei Zöldségkommandó, ez talán könnyen megegyezhető, és van a kispesti szombati tanoda.
Kispesti szombati tanoda. Jó. Ezen kívül mi a műsor Facebook oldalára föltöltjük ezeket az információkat. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük.